hozzátok, amit hoztam, azt képzeljétek, hogy már volt itt Szombathelyen, legalábbis részben. Méghozzá 2020. január 21-én ki az, aki itt volt akkor. Jó, nem itt volt egyébként, csak kíváncsi volt, hogy hány tesz fel a kezüket. Az egy keddi nap volt, és a katolikus középiskolában voltunk, úgyhogy kicsit más helyszín volt, mert volt egy szép zebrabőr kirakva a falra, meg egyebek. Nem tudom, ki az, aki látott már zebrabőr kirakva a falra, még csak másfajta látom eddig, de ott ilyen is volt, és több minden van, néhány igevers, meg a néhány gondolat az ott is elhangzott, és valamiért mégis azt kaptam, és nem tudom, hogy most ezt idehozzam elétek. És az a címe, hogy a helyi gyülekezet a világ reménysége, hogy így tekint ránk Isten. És a Róma 8-ból olvasok egy kis részt, egy néhány verset, Róma 8-16-ból 16-19-ig levő részt. Tehát Róma 8-16-19-ig levő szakasz, ami így hangzik. Maga a lélekhez bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ki az, aki hallotta már ezt a kifejezést, vagy ezt az idézetet, hogy a helyi gyülekezet a világ reménysége. Elég nyomod ismert, igaz? Tudjátok, hogy ki mondta ezt? Rick Warren mondta, a Szentlélek gyülekezetnek az alapítója. Most éppen nagyon hírebbe került új fentő, különböző dolgok miatt. Úgy néz ki, hogy kizárják a gyülekezetét a déli baptista szövetségből. Azt még nem tudom, hogy ez jó lesz számukra, vagy rossz, az meg kiderül, de mind a kettő opció benne van a forgatókönyvben. De most nem erről fogunk beszélni, hogy miért zárják ki őket esetleg, és hogy miért hatnak itt ebbe a folyamatba. Mert nem is arra a gyülekezetre, csak érdekességét mondom, hogy Bill Hybels mondta ezt. A Légy bátor is a lesz című könyvben mondja ezt, abba ír róla. És érdekes dolog az, hogy olyan mi gondolunk mi erről a mondatról. Mi gondolunk arról a mondatról, hogy a helyi gyülekezet a világ reménysége. Nem csak ez, hanem az összes helyi gyülekezet az. Hogy ilyen módon van jelen. Nem tudom, hogy egyet tudsz-e vele érteni. Vagy éppen vitakozol-e vele. Azt mondod, hogy ez van valóság alakja, de azért inkább nem. És persze a zsigeri válasz mi erre? Hát igazából nem a helyi gyülekezet, hanem Jézus a világ reménysége, csak ilyen kis eltűzött dolog, de mindenre a válasz Jézus. Azt ugye tudjuk, hogy bármit kérdeznek. Hittanul működik, matekórán kevésbé, de egész használható az, hogy mondod, hogy ott mindig mindenre ezt. Csak van egy Biblia az egészben, hogy Jézus azt a reménységet, ami ő benne van, azt rábízta a helyi gyülekezetekre, hogy mi képviseljük és mi jelenítsük meg, hogy ott történjen mindez meg, ott legyen látható, tapasztalható, átélhető, első körben, nem csak kizárólagosan. Ez a fajta reménység. Úgyhogy el kell gondolnunk valamit, hogy lehetséges, hogy Jézus valami ostoba döntést hozott, amikor ezt csinálta. Hogy úgy döntött, hogy nem volt jó döntés az, hogy a békettető szolgálatát és a világ reménységét azt a gyülekezete vízta. Ostoba döntés hozott szerintetek? Volt egy bizonytalan nem, néhány, hát nem tudom, és egyéb ilyen reakciók. Vagy túl gyorsan mondtam, hogy nem tudom, mi volt az oka ennek. De ugye azt látjuk, hogy rábízta Isten ezt a fajta szolgálatot, a megbékélés szolgálatát, az, hogy békességet tudjunk hozni a világba, az, hogy a reménységet tudjuk megjelenteni a világba, és igazából egy olyan fajta dolog bizott ránk, ami lehet, hogy nehéznek tűnik, vagy lehet, hogy lehetetlennek. És akármilyen gyülekezetben is, vagy akár egy nagy gyülekezetben, akár egy picibe, akár egy Szombathelyen, akár kis kumbosztom a sarszámmotoroson, vagy bárhol vagy éppen gyülekezetben, tök minden, melyik helyen vagy, Isten rád akarja bízni ezt a fajta feladatot, ezt a fajta kihívást, hogy legyél te a világnak a reménysége. Legyél az, aki bemutatja ezt. Egyfajta egy hírvető tábla. Szoktuk mondani azt, hogy lelki pásztor, igazából nem lelki pásztor, hanem lelki poszter. Tehát, hogy olyan módon van, milyen fajta dolog be kell lenni, aki mutatja azt, hogy hogyan kell reménységé válni, hogyan kell Isten előtt élni. Aztán most sokszor profiljak abban, hogy hogyan kell felállni a padlóról, mert a bukás is benne van sajnos ebben az egészben. De nagyon bízom abban, hogy amikor azt hallod, hogy ez a gyülekezet a világ reménysége, akkor nem az az első gondolatod, hogy hú, ez a világ elveszett. Hanem az, hogy hú, de jó, ez az, most meg fogjuk mutatni a világnak. Vagy nem az a mert, hogy hú, de jó, most aztán vége az egész világnak, és Jézus erre kudazva fulladt, hanem az, hogy ez az Uram veled együtt megcsinálják, és meg fog ez valósulni. Mert lehet, hogy bennünk hozzafolyt a kép, hogy hát oké, A gyülekezet oké, de benne én, hát én nem vagyok igazán jó erre. Én nem vagyok erre alkalmas. Ha így gondolod, akkor hadd mondjam el azt, hogy nézd, meg ott van Péter apostol. Hány meg hány alkalommal bukott el? Hány meg hány hibát követett el? Hány meg hány kudarcot élt át? Hogyha azt mondjuk, hogy ki az, aki igazán béna tudott lenni Bibliából, Bibliában, akkor szerintem a top 5-ben benne van azért ő is, a hitvések közül. És mégis Isten úgy használja őt, azt mondja ki Jézus, hogy rábízza az egyházat. És nagyon tetszik ez a kép, ugye, amikor János 21-ben, amikor beszélget Jézussal Péter, és akkor megkérdezi azt, hogy szeretsz engem, ugye Agapét kérdez, ezt már talán ismeritek, hogy Agapé alatt kérdez, hogy szeretsz engem feltétel nélkül, és Péter mindig válaszol egy fideóval, hogy én szeretett téged, de én jó barátként szeretett téged. És a harmadik kérdésnél már Jézus lemegy az ő szintjére, hogy hát jó, hogyha nem megy az Agapé féle szeretet, ha nem megy így, hogy tudsz engem így szeretni, tudsz engem feltétel nélkül szeretni, akkor gyere le, leszedek a te szintedre, akkor szeretsz engem ilyen fideó szeretettel, ilyen szoros baráti szeretettel. És annyira tetszik a Péter így válaszol harmadszor, hogy Uram, te tudod, hogy hogyan szeretlek téged. Te tisztában vagy azzal, hogy nekem nem megy ez a szint. És mennyire jó dolog az, hogy nem azt mondja Jézus, hogy nem sikerül, jó, egyes, gyere János. Hanem azt mondja, hogy jó, akkor figyelj, akkor leereszkedem erre a szintre, akkor kezdjük innen. Jó alap lesz ez, induljunk el ezzel. És akkor azt mondja, igen, te tudod, hogy szeretlek téged. És szerintem az is mondja, hogy te tudod, hogy hogyan szeretlek téged, mert de tudod, hogy szeretett téged, nem egy ilyen fajta válasz volt, akkor utána szólj, akkor elindulunk innen. És lehet, hogy azt látod magadban, hogy nem vagy alkalmas arra, hogy te legyél a világ reménysége, hogy bemutasd azt az egész társadalom számára, de éppen csupán Szombathely számára, azt mondja, hogy nem baj, kezdjük innen. Ha az a szinten vagy, ahol éppen most érzed magad, akkor mert itt fognak használni. Akkor innen indulok majd el veled, azt mondja Isten számunkra. És ott van Péterben az összetörtség, a megtagadás, a minden dolog. És Jézus képes erre a Péterre rábízni az apostoli szolgálatot. Ha ott van egy tanulatlan, egyszerű ember, aki tud használni Jézus, akkor hogy ne használhatna minket? Hogy ne lehetnénk mi az ő kezében a világ reménysége? Hogy ne lehetnénk az, akit így akar használni? És amikor körbenézel, akkor nem tudom, hogy azt látod el, hogy itt van a világ reménysége körülöttem. Elnézek jobbra, elnézek balra, és látom a világ reménységét. Rátok nézek, és azt látom. Mert rátok bízta ezt Isten. Nem azért, hogy mire vagytok képesek, hanem azért, hogy mire képesül. És most úgy nézel körül, hogy azt mondod, hogy biztos. Akkor képzeld el, részben igazad van. Tényleg alkalmat arra melletted ülő. Jól ismered. Tökéletesen látod, nem lesz alkalmas rá. És az az egészben a legjobb, hogy nem alkalmas rá, mert hogy nem leszel magadtól képes sohasem erre. Hogyha az a mellett ilyen kritikaként, hogy hú, te jövő, ez hogy lehetne már, hogy pont ő rád nem állt, valami kicsit azért gondolkodtam a többet, akkor azt mondom, hogy igen, jól látod, valóban nem alkalmas rád, de egyik mi sem az. És nem azért vagyunk a világ reménysége, mert mi mire vagyunk képesek, hanem mert ő mire képes bennünk és rajtunk keresztül. Hogy ő mire képes bennünk és rajtunk keresztül. Mert nem az az egésznek a lényeg, hogy bejönnek ide a gyülekezetbe a tökéletes és hibátlan emberek, és majd ők jól megérősödnek, és aztán utána meg tudják, mit kell csinálni, bemagolják, amit kell csinálni, kimennek, és aztán elmondják. Nem erről szól, ha ezt akarnak, akkor egy ilyen MLM-rendszert építenénk fel. Újra utoltás nélkül azt mondom, hogy akkor egy szientológiai egyházat akarnak csinálni, mert ott tökéletesen működik ez a módszer. Hogy szépen felépítjük, megtanítjuk, mit mondj, beépülsz, és utána pedig továbbadod. De nem ez, amit akarunk csinálni. Hanem az, hogy a tökéletes Isten az, aki körülöttünk van, aki minket használ, és ezért leszünk arra képesek, amire hív minket. Szóval nem azt kérdezem alapvetően, hogy te elhiszed-e magadról azt, hogy világ reménysége vagy. Nem elhiszed-e magadról azt, hogy Isten tud téged használni. Elhiszed-e magadról azt, hogy Isten akar téged használni. És igazából a különbség lesz a látható. A különbség a tökéletlen ember, meg Isten eszköze között. Nem azt akar megmutatni Isten, mennyire vagy tökéletes, azt fogja láthatni rajtad keresztül, hogy mennyire tökéletes ő. Úgyhogy, aki úgy érzi, hogy nagyon tökéletlen, az nagyszerű alapnyag lesz. Mert jól látszik benne a különbség. Mi az, amikor magától ez dolgod, és az, amikor Isten használja őt. És ez a jó az egészben. Ez a jó ebben, mert hogy így fog meglátszódni a világ reménysége az emberek számára. És hadd bár töltsélek egy kacsány érdekes igeverssel, a Prédikátor 9.4 a következőt írja, Prédikátor 9.4, csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. többet ér egy élő kutya, mint egy dögölt oroszlám. Ne legyél megszokott égéves, ugye általán ezt trükkában idézik, és lehet, hogy úgy tekintesz magadra esetleg, mint egy oroszlára. És nem mint egy kutyára. Lehet azt mondod, hogy hát azért mégis, hogy talán oroszlán lehet, inkább azt mondod, hogy talán inkább kutya. Ki az, aki oroszlán, és ki az, aki kutya? Tegye fel a bal kezét az oroszlán, és a jobb kezét a kutya, jó? Van nálunk egy oroszlán kutya. Aki ismeri az Avatar sorozatot, ez az Ang, meg a Kora sorozatot, abban mindig vannak ilyen keresztezések, úgyhogy ez az oroszlán kutya tökéletesen működik abban. Tudom, ki lehet lenni, igen. Isten azt mondja, hogy nem azt számít, hogy most minek akarsz látszódni. Mert hogy ő nélküle, a oroszlán is, ha csak egy döbölt oroszlán vagy. Ő nélküle nem vagy más, mint csak egy döbölt oroszlán. És lehet, hogy úgy látod magad, mint csak egy kutya, amelyik sovány, kóborol, fogatlan is talán, minden baja van, egyik lába törött és hasonlók, de még él. Még él. És az, hogy még él, az többet ér. Az hasznosabb Isten kezében. Akkor is többet ér egy élő kutya, akármennyire kivert kutya is, mint egy dögött oroszlán. Több dolgot tud véghez vinni egyszerűen, mert még működik maga a szíve, a keringése. És Isten, én nem azt látom, hogy te mennyire vagy nagyszerű oroszlán, mennyire vagy nagyon tökéletesen kinéző, hanem az, hogy élsz-e még. És ahogy mondtam az elején, az iskola, a nem tudom milyen középiskola, a katolikus középiskola, hogy hívják, biztos tudjátok itt helyben. Te mondta, igen, oké. Hogy nagyon szép az a falra kitett zebrabőr. Nem tudom, megvan-e még, mint három ilyen megvolt. Nagyon jól mutat, és jó ránézni, csak nincs benne élet. És nem arra hív Isten bennünket, hogy legyünk egy nagyon jól kinéző gyülekezet. Nagyon jól kinéző emberekkel benne. Hogy a legszebb ruhában legyünk itt, és a legjobb kifent kikent arccal, meg egyebek. Hanem az, hogy van-e bennünk élet. Ha ide jössz, szakadtam büdösen, de van benned élet, sokkal többet érsz, mint a falra kitett zebrabőr, vagy a földre letetett oroszlánbőr. Nem arra hív minket Isten, hogy jól nézzünk ki, hanem arra, hogy legyen bennünk élet. És igazából ez a kulcs. És Isten élőként tekint rád. Olyan személyként, akit tud használni arra, hogy az ő nagysága látható legyen. Úgyhogy akár is tekintesz önmagadra, a testvéredre, a gyülekezetre, vagy bármi egyéb, vagy magad körül, igazából nem az számít. Nem az, hogy Isten hogyan tekint rád. Hogy megfelelő alapanyagként tekint a gyülekezetre, és van-e élet a gyülekezetben, mert akkor tudja használni azt. És ő úgy gondolja, hogy a 2.5.18-ból olvassuk, hogy ránk bízza a békeltetés szolgálatát. Hogy ránk bízza ezt a szolgálatot. Hogy mi leszünk ennek az emberei. És ez nem azt jelenti, hogy kimegyünk Ukrajnába, aztán beszélgetünk majd szépen Zelenszkijjel, meg Putyinnal, hanem az, hogy az emberek és Isten között legyen megbékélés. Hogy mi leszünk, és mi vagyunk, nem leszünk, vagyunk annak az eszközei, hogy ezt megtapasztalja a világ. A világ reménységeként vagyunk itt. És elmondod, hogy nem érdekel, hogy nem így látod magadat. Mert az minden szempontból lényegtelen. Lényeg az, hogy Isten hogy lát téged, hogy ő így tekint rád. És ez egy olyan dolog, amit napról napra ismételni kell magadnak, hogy igen, én ilyen vagyok Isten kezében. Önmagamban egy dögött oroszlán vagyok, de Isten kezében a világ reménysége. És ő így akar használni. De őt is jelent mindez. Én négy dolgot hoztam eljátok ezzel kapcsolatba. Az egyik az az, hogy mi vagyunk a reménységnek a birtokosai. Ez jól hangzik, nem? A birtokosság az mindig jól hangzik, ugye? Ki az, aki nagy birtokos most reménységben? Ugye, szívon a szíves is ki a határján, hogy nagy birtokos, és akkor legyen jól egy reménységem. És azon kizárólagosnak hangzik önmagában, hogy a reménység birtokosai vagyunk, hogy hogyan lennénk mi azok. De az ige elején azt olvastuk, Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek. Hogy megkaptuk ezt a reménységet, megörököltük tőle. Hogy valóban a miénk. És az egész ügyben, hogy nem csak a miénk, hanem a miénk is. Ez a reménység, hogy bennünk él, a miénk is. És egy csomó más személy, akinek tartogatja Isten. A kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel a reménységgel. Hogy mit csinálsz vele? Ez az enyém, drága szágom. Ja, megvan az enyém, lehet, de ő is. És hogy örülünk annak lehet, hogy ott van velünk. De hogy ott van a kép előtted, hogy ha tudnád azt, hogy mi a rák ellenszere, és megtartod magadnak, akkor lehet, hogy te elveszel rákos beteg, de körülötted mindenki más. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz olyan ember találni ma a társadalomban, akinek vagy egy családtagja, vagy egy közeli jó barátja ne halt volna már meg rábam, vagy legalábbis a szemed volna benne. És ha erre gondolsz, akkor ha neked lenne birtokodban annak az ellenszere, akkor mit kezdenél vele? Megtartod magadnak, vagy pedig megosztod a társadalommal? És az örömhír, a reménység, amit hordozunk, az egy ilyen dolog. Ami ott van a kezünkben, és arra hív minket Isten, ezt megosztjuk másokkal. Ami megmenti az életeket, ott van nálunk. Mert ha megtartjuk magunknak, akkor tényleg ez belőle, hogy éppen csak össze aszalódik bennünk. Tönkre tesz minket is. Már maradtunk, hogy ezt miért gondnál, hogy hogyan eltorzult az egésznek a lénye. Hogy hogyan változott át. És amikor arról beszélünk csak, hogy a reménységet megtartjuk önmagunknak, akkor, ha így vagyunk, úgy állunk hozzá, hogy ez az enyém. Én bírhatom helyesen, akkor az torz belsőt fog okozni. Akkor az eltorzulás generál bennünk. És igazából, ha nézzük a Bibliát, azt látjuk, hogy az írástudók, a farizeusok, ők ragaszkodni akartak Isten igazságához. Arra törekedtek, hogy legtisztábban, legjobb módon megőrizzék azt, és elkezdtek torzolni benne. Elkezdtek átalakulni benne. Mert ha ezt így tartogatjuk, akkor torzolunk mi is, és pont a célját veszíti el. Ha a reménységet tartogatod magadnak, és a birtokos akarsz lenni annak, és nem osztod el mással, akkor pont a reménység célját torzítod el. Azt, hogy az embereket megmentse. Azt, hogy az embereknek új életet és új lehetőséget adjon. A második pont az, hogy mi vagyunk a reménységnek a csatornája. Nagyon sok minden leszünk, most lehet ilyen kis skizofrén állapotba kerülünk, majd először birtokos, aztán csatornák, aztán még minden más is, de hogy persze ezek példa értelmszerűen, de hogy a reménységnek olyan kell lenni, ami rajtunk keresztül áramlik az emberekhez. Kell, hogy mi legyünk ennek a csatornái, hogy eljusson rajtunk keresztül más emberekhez. És egy jó csatornarendszer az életet ad. Egy jó csatornarendszer az egyrészt hozza a tiszta vizet, másrészt a másik részét meg elviszi ugye a barnára színezett és sárgára színezett részeket szokott meg elviszi máshova. És nekünk ennek kell lennünk, hogy tudjunk ilyenek lenni Istennek a kezében, olyan fajta csatornarendszer, aki a tiszta, az élő vizet elviszi az emberekhez. Hogy legyen lehetőségük arra, hogy abban az élő vizet megkóstolják, hogy abban megfürödve a szennyomocsok az meg elmosódjon róluk. Nem mosódjon róluk. És hogy nekünk kell lennünk ennek a csatornának. Az a reménység, ami Krisztusban van, hogy ő eljött ebbe a világba, hogy ő meghalt, hogy ő feltámad, hogy ő megbocsátott a bűneinket, ez a reménység ő benne van, és ezt mi hordozzuk. És ha a reménységgel nem találkoztál még életedben, akkor tudd azt akár most is, hogy van lehetőséged ma is megtapasztalni ezt. Isten képes arra, hogy ezt a reménységet a te életedbe is belefántálja. Hogy te is megtapasztald azt, hogy van üdvösség, van megváltás, van lehetőség mindattól a szenvedéstől, fájdalomtól, kintől megszabadulni, ami az életünkben van, azért, mert az a reménység, ami ő benne van, mögött a világban, az eljött ebbe a világba. És ha egy ilyen csatorna elkezd szűkülni, akkor egyre rosszabb lesz, egyre kisebb lesz a keresztmetszete. Ugye, amikor veszünk egy 10 centi átmérő csövet, ha úgy nézed, hogy elnézeti a keresztmetszete, akkor 25 pi lesz. Ha csak 1 centivel csökkentek, akkor csak 16 pi. Drasztikus különbség. 1 centivel lett kisebb, de a kapacitása az 40%-a kevesebb lett. Majdnem 40%-a, 36-tal mindegy. És hogy az, hogyha a reménységet elkezdjük magunkban egy kicsit lekorlátozni, az drasztikus kapacitás csökkenést okoz. És tudjuk, mi lesz a szervezetben, amikor elkezdik csökkenni a keresztmetszet? Előbb-utóbb kialakul az érszűkület. Pápán nagyon nagyszerű hentesek vannak a kórházban. Ez abból fakad sajnos, hogy sokkal több pont jár, aki orvosok tudják jól, sokkal több pont jár az amputálásért, mint az értágító kezelésekért, és ahhoz, hogy a kórház megfelelő pénzt kapjon az ellátásokhoz, ehhez pontrendszerben működik, mennyit kell teljesíteniük, és egyszerűbben működik az, hogyha inkább viszállnak egyet, és 300 pontot kapnak, mint az értágító kezelésért. Nem annyira ideális, legtöbb embert, akik ismerik ott Pápán, aki ilyen problémával azt elküldjük inkább más városba, azért, hogy ne levágják a lábát, kezét, hanem akkor máshol jusson. Igen, inkább sírunk rajta, hogy nevetünk, de hát sajnos ez van. Jó pár embernek ölt már meg így az amputáció elől. De amikor egy érszökület kialakul, akkor előbb-utóbb az a szerv elhal. Amikor érszökület van a lábban, akkor előbb-utóbb az a szerv elhal. Nagypapának is én volt a lábában, őt is lakadták a lábát, elvitt a Budapestre, és 12 évig még élt. Tavaly levatták egymás kémnek a lábát, mert őt nem is később szóltunk neki, hogy menjen el. De igazából így megint a méletünkben is. Amikor elkezd kialakulni egy kis érszűkület, és a reménység az nem tud már átfolyni rajtunk, akkor elkezdünk elhalni. Akkor a mi életünk is elkezd legyengülni, gyengé válni, kevésbé élővé válni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi a különbség a Genezáreti tó és a Holt-tenger között. Ez véletlen a másikban nincs. Igazából az egész, hogy miért van ez, egy dologból fakad csak. A Genezáreti tónak van egy be- és egy kimeneti része is. A Holt-tengernek nincs kimeneti része. Vagy csak bejövő rész van, kimenet nincsen. És nagyon is túl egyszerű, hogy együgyű példa ez, hogy amikor az életünkben így működik, hogy csak befele van, és nem tudom, egy érszőkület, és elzáródik, abban nem igen tud már élet maradni. Abban nem tud megmaradni az élet. És ha olyanokkal várunk, hogy nem leszünk a reménységnek a csatornája, hanem csak a birtokosai, csak tároló a lények leszünk, és nem tud átfolyni rajtunk, akkor nem marad bennünk az élet. Akkor szépen elhal mindez bennünk. Akkor egy lelki érszőkület lesz bennünk. És ha úgy érzed, hogy beszűkültél, akkor vesz nyugodtan áll magad Istennek, Isten műtétjének. Hagyd, hogy Isten egy kis tanktot ültessen be a te érrendszeredbe, hogy kitágítsa azt. Ugye az ő működik, hogy behelyezek egy ilyen kis, egyszerűen mondva, összeszűkít a spirált, aztán az érrendszered az érfalnál, hogy szépen oda nyomódja, kitágítja, és újra tud áramolni a keringés. És Isten, amikor oda jön hozzánk, és megújít minket, felfrissít, akkor igazából ezt csinálja, ezt a fajta rendszer, ezt a fajta csatornát újra kitágítja. Hogy Istennek a kegyelme, Istennek a lelke újra ott legyen benned, újra tudjon áramolni benned az élet. Hogy újra így lehessél benned bele. És ezt akar elvégeznünk velünk újra, úgy, újra. Amikor egyfajta érszöket van bennünk, amikor baj van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy forduljunk hozzá, és Uram, nekem szükségem van arra, hogy te kipucolod ezt a csatornát. Hogy újra tudjon folyni benne az élet. Hogy ne gátja legyek ennek, nem a csatornája. És amikor egy ilyet megtapasztalsz, hogy azok is lesz megteszi veled, akkor ez egy örök életre szóló reménységet fog adni neked. Még erről fogunk majd beszélni kicsit később. Szóval ne azt várd, hogy ha baj van, akkor majd jön Isten, és akkor majd rendbenez dolgokat, mert nem erre hív minket. Nem arra hív minket, hogy amikor nehézség van, akkor majd Uram, jaj, gyere, jósan intézd már ezeket a dolgokat. Néha jövünk hozzá, mint hogyha azt várnánk, hogy a gazdag ifjú mit csinál, mert nem a Bibliában, hanem általában, baj van, apa baj van, apa jön, leteszi a sok dellát, aztán minden le van rendezve, kész. Különben is azt látjuk. És hogy néha azt mondja, hogy Isten, hogy ezt csinálja velünk, de Isten is azt mondja, hogy az nehézségben, hogy nem megszabadít abban a helyzetben, hanem behelyezi azt a szentet olyan formában, hogy amikor azt rendbe teszi az életünkbe, akkor az egy örök emlékeztetővé válik arra, hogy ő mire képes. Hogy ő hogyan tud újra életet adni a mi életünkbe. Hogyan lesz újra bennünk reménység. De nem azt teszi Isten, hogy elsikálja bennünk, hanem a reménységre ad, és a reménység ad egy emlékeztetőt. De Péter 3:10-ben azt olvassuk, hogy legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a mellettek élő reménységet. És amikor Isten tesz az, hogy beülteti ezt azért, hogy emlékezz arra, hogy tudj beszélni mindig arról, ez a reménység benned van. És amikor ezt erről tudsz beszélni, ezt megéled és beszélsz is róla, akkor elkezdesz válni a reménység csatornájává. Akkor elkezded ezt megélni. És ez olyan dolog, hogy nem azt mondja, hogy akkor most az, amikor neked jó kedve van hozzá, akkor beszélj erről, hanem mindenkor legyél készen számot adni erről. És itt mondjuk át a következő pontba, hogy mi mondjuk a reménységnek a tanúi is. Tanúi azért, mert átéltünk, mert megtapasztaltuk. Amikor megérd azt, hogy Isten mit tud elvégezni, akkor egyszer csak ez fog belőled jönni. Ezt fogod elmondani, ezt akarod elmondani. Ez az, amiről akarsz dumálni állandóan. Amit nem bírsz, nem gondolsz. És nem azt mondom, hogy úton útfélen csak ezt fogod mondani, hanem hogyha van rá lehetőség, amikor valaki csak számon kérdezi rajtad, akkor nem az veled, hogy beszélhetek most erről. Hanem az, hogy de jó, megint beszéltek erről. De ha ott lenne egy ilyen kis zsilép, ami a víz nyomja már azt a zsilépet, hogy mikor jött már ki belőle, és akkor felutat a zsilépet, akkor árad ki. Akkor addig várad már, hogy ki tudja jönni belőle. 2 Timotheus 4:2 is beszél erről, azt mondja itt, 2 Timotheus 4:2, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, nincs biztos teljes türelemmel és tanítással. Azért tetszik ez a kép, hogy azt mondja, hogy legyen kész mindenre, és a tanú nem akkor beszél, amikor ő úgy látja jónak. A tanú nem úgy beszél, hogy ugye most szeretnék tanúskodni, most beszélek róla, hanem a tanú az akkor beszél, amikor behívják, hogy tanúvallomást tegyem. Amikor beszélni kell róla. Minden helyzetben, amikor hívják, akkor beszélni kell róla. Próbáld ki, hogyha megidézed a tanúkét és nem viszel, akkor kiadják ellen a körözést. akkor a rendőrség fog bevenni téged. Hiába nem te vagy éppen a bűnös, de körül is fognak kiadni állat, hogy megtaláljanak. És igazából Isten azt mondja, hogy legyél az én tanom. Legyél az én tanom bizonyságot téve arról, hogy kicsit arra, hogy mit jelent ez a reménység, ami benned él. Mert te vagy a világ reménysége. És amikor csak behívatnak, teljesen mindegy, hogy érzed magad, hogy jó, hogy de jó tanúskodhatok, hogy úgycsoda, mi lesz ebből. A dolgod az, hogy tanúskodj. Tanúskodj Istenről. Te dolgod az, hogy legyél felkészült, hogy bármikor tanúskodhass erről. És az a megdöbbentő számomra, hogy ha olvasgatok fórumokat, egyéb helyeket, látjátok azt, hogy annyira könnyű ilyen elvakult embereket találni, nem? Akik tűzzel, vassal védik, akár az almát, akár a Samsungot, akár bármi más, ez a legjobb, nem az a legjobb, most több, nem a minden, és az emberek egymásnak mennek, őre mennek szinte virtuálisan, hogy jó, hát micsoda hulladék a fia, de az meg így, meg úgy. És akkor a fekálnak különböző változatai felsorolják egymásnak a termékére. De hol van az a fajta eltökéltség mi bennünk? Hol van az a fajta tűz mi bennünk? Akarunk-e mi így kiállni Krisztusért? Vagyunk ennyire Krisztus márka fanatikusok? Mert emberek azok, nagyon. Olyannyira, hogy képesek tényleg összevetni másokkal, csak azért, mert azt mondják, hogy már pedig ez a legjobb. Látjuk-e így Krisztus, hogy ez a legjobb? Látjuk-e így Krisztus, hogy ő a legjobb a társadalom számára? Mert ha nem látjuk mi így, akkor nem lesz világ reménysége a mi életünkben. Akkor mi sem leszünk az a város életében. Van-e bennünk ez az eltökéltség? Az, hogy én tanúskodni akarok mellette. Alig várom már, hogy beszélhessek róla. És az utolsó ilyen pont az, hogy mi vagyunk reménység emberei. Hogy igazából erről kell, hogy híresek legyünk. Az a fajta reménységről, ami megjelent Jézus Krisztusban. Hogy olyanokká kell válnunk, akikre ránézek, akkor azt mondják, hogy te, ez az ember az a reménység embere. Ez ismerem jól. Te olyan reménység van, te figyelj, olyan bizalom Istenben, hogy ha agyon rúdosod, akkor is finni fog Istenbe. Akármit csinálsz vele. Csinálsz, hogy gyere, próbáljuk ki, rúdosuk meg. Nem látom, nem mondják ezt. De hogy ott van bennünk, ott van bennünk az a fajta jellemvonás, az emberek tudják, hogy te a reménység embere vagy. A Galata 5.5 ezt mondja, mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Hogy nem magunktól, hanem Isten lelke által van mindez. Nem magunktól vagyunk képesek erre. Nem vagyunk képesek arra, hogy mi ezt most így állandóan szinten tartsuk magunkban, hanem Isten lelke az, aki megteszi ezt. És a Róma 5.5, ez könnyű, hogy mindeket 5.5, a Róma 5.5 meg ezt mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete, a nekünk adatot szent lélek által. És újra ki akarom hangsúlyozni ezt, hogy nem abból lesz az a reménység, hogy te mennyire tudsz reménykedni, mennyire vagy motivált vagy egyébek, hanem Isten lelki alól kapcsolat az, ami ezt hozni fogja benned. Nem fog menni nélküle. Nem fog menni magadtól. És ha ezzel a reménységgel élsz, akkor tudod azt, hogy nem hagy szégyenben, és tudod azt is, hogy az egészben nem rólad szól az egész. Hanem Isten megdicsőüléséről. Ez a reménység nem arról szól, hogy te mennyire lesz látható, hanem mennyire lesz látható Krisztus. És az örök kedvencem, azt mondom, már hallottatok tőlem csomószor, és fogjatok még többször is, a Zsidók 10:36-39, hogy azt mondja, hogy az én igaz emberben pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberünk elveszünk, hanem a hitéjé, hogy életet nyerjünk. És Isten arra hívott el minket ilyen szempontból, hogy benne gyökerező emberek legyünk. És annyira kemény számunk azt mondja, hogy nem gyönyörködik benne a lelkem. Amikor arról van szó, hogy gyerekek valami rosszat csinálnak, akkor csak annyit történik, hogy így elmegyek onnan, és akkor vagy ömerik egymást, vagy ami gyakrabban történik inkább meg, hogy álljnak arra, hogy valami nem őt csináltak. Valami őt csináltak, ami apát nem tetszik. És az már elég arra, hogy akkor azt hogy ezen változtatni kell. És azért hozom azt a képet, mert azt gondolom, hogy ez talán a legrosszabb, amikor olyan módon élek, olyan módon zajlik az életem, hogy Isten lelke nem gyönyörködik bennem. Kevés rosszabbat tudok elképzelni, mint az, amikor ne gyönyörködjen bennem. Amikor számára azt okozzam, hogy ez most nem jó. Ez most szomorúvá tesz engem. És nem tudok örülni annak, hogy együtt vagyok. Most inkább fáj. És amikor azt csináljuk, hogy nem éljük meg ezt a reménységet, akkor nem tud benne gyönyörködni Istennek a lelke. Amikor nem hagyjuk az ő lelke munkáljon bennünk, akkor nem tud gyönyörködni bennünk. És néha látom azt, hogy gyerekek hogyan, hogy el vannak, és csinálnak valamit, és nem nem az együtt való kapcsolatunkról szól, de mégis az abban igényelkedni. Azt azért akarom kihangsúlyozni, mert nem arról van szó, hogy neked mindig valami szent dolgot kell csinálnod. Lehet, hogy éppen a munkahelyeden vagy, és Isten lelke pedig ott van melletted, és annyira nagyszerű. Vagy alszol, ez egy kicsit creepy-nek hangzik, de mindegy, de hogy alszol, és Isten lelke ott áll, és hogy egy csodálatos. Néha biztos, hogy alszok, és Isten lelke meg azt mondja, hogy hú, mi csodálatos. Nem tudom, hogy így van-e, majd megkérdünk tele később, de hogy tud-e bennünk gyönyörködni Isten lelke? Érünk-e úgy, hogy gyönyörködést okozunk számára? És igazából arra, hogy minket Isten, hogy benne gyökérező életet éljünk. És hogyha azt élünk, akkor azt mentő tapasztalás, hogy mi az, amikor őt megdicsőítjük. Amikor róla beszél mindez. És igazából azt gondolom, hogy ezért megyünk előre, ezért csinálom dolgokat. Azért, mert tudjuk, hogy ott áll mellettünk, hogy ő velünk jön, hogy ebből fogad a mi reménységünk, és hogy mi őről akarunk beszélni. Hogy nem meghátrálni akarunk, hanem előre haladni. Hogy nem beszűkíteni a csatornát, hanem egyre szélesebbé tenni. Hogy az az örökség, ami bennünk van, az minden ember számára reménységet tudjon okozni. És nem tudom, hogy el tudod ezt képzelni magadról, hogy Isten lelke gyönyörködik benned. És ha magadra nézel, vagy éppen a tükörben nézel, lehet azt mondod, hogy hát nem igen találok magamban gyönyörködésre okot. De meg azt mondja, hogy én viszont igen. Mert látom, hogy ebben fejlődtél. Látom azt, ahogyan innen indultál, és itt tartasz most. Emlékeztek a -10 + 10-re? Még a múltkorról? Az enges skálára? Hogy van, amikor mi azt látjuk, hogy még mindig -6-on vagyunk mondjuk, és te azt mondja, hogy én látom, hogy -10-ről indultál. Mi azt látjuk magunkban, hogy mennyire nem fejlődtünk, és Isten lelkének azt látja, hogy hogyan haladtunk ő fele. És így tudom vissza az elejéhez, ott azt olvastuk, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárokba várja az Isten fiainak a megjelenését. Lehet, hogy nem látod most magadon azt a dicsőséget, amit Isten belé plántált. Lehet, hogy még számodon nem látható. Lehet, hogy már rég látható, hogy csak elveszed észre, hogy mindenki máshol látja benned. De Isten lelke ki akarja benned munkálni azt a dicsőséget, amit Isten tesz láthatóvá benned. És ahogyan ez elkezd kifejlődni, ő abban gyönyörködik. Számára az örömet okoz. És könnyen lehet, hogy körülnéz, és azt mondod, hogy most rágondolok, meg rágondolok itt magam mellett, aki már látom a kis csíját abban, nem mondom, hogy kis csíra, hanem hogy a kis csíráját annak, hogy ki fog fejlődni az, ami Isten dicsősége lesz. Vagy látom már annak a virágát, vagy a gyümölcsét, vagy bármelyébe mondhatunk hozzá. Lehet, hogy másikban csak ezt látod, és a másik azt látja benned. Mert hogy Isten lelke kimunkálja mindezt. És lehet, hogy vannak most egy csomó, sőt valószínűleg van egy csomó szenvedés és nehézség az életedben, de Isten azt mondja, hogy ennek a rossz része, az nem is hasonlható ahhoz a dicsőséghez, amit ő munkál ki benned. Ahogyan ő megjelenik ebben a világban. És Isten dicsősége láthatóvá lesz rajtunk. Ez az ő szándéka. Ezen dolgozik már egy ideje. És ez láthatóvá lesz, és amikor ez látható lesz, akkor te már nem leszel látható kézzel. Minden inkább látható az, annál kevésbé vagy te látható. Amikor feljön a nap, akkor nem igen látjuk már a holdat. Picit még azért látszik, ez most nem jó példa, mert valami látszik belőle, de minden inkább jön fel a nap, annál kevésbé látszik a hold. És hogy feljön a nap, ugye a másik napot már nem látod, amit korán éjszaka még láttál. Amikor látod még a csillagoknak a fényét, látod a másik napot a másik naprendszerben, azt nappal már nem látod. És amikor Istennek a dicsősége egyre inkább látható lesz benned, akkor a te ragyogásod egyre kevésbé lesz látható. Akkor már Isten lesz látható. És a körülötted emberek már sóvárokba jönnek hozzád. De igazából nem hozzád, nem Krisztushoz. És az olyan, mint az ötféres asszonyka a kút mentén. És az emberek a faluból először még azért jönnek el, mert ő hívta őket. Utána azt mondják, hogy most már nem miattad jövünk, hanem Krisztus miatt jövünk. Mi a világreménységre hordozói vagyunk, ne azért, mert mi vagyunk képesek valamire, hanem mert ő nagyja tud lenni bennünk. És ilyen módon leszünk a világreménysége. És a Biblia emberei, a hit emberei azok ilyen tudnak lenni. És mi vagyunk a reménység birtokosai, a reménység csatornája, a reménység tanúi és a reménység emberei. És csak mindig gondolatot egészen adkozzak hozzá, a Zsidók 11.32-40 beszél erről, és mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jefféről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéretet nyertek el, oroszlánok száját önték be, tűzerejét oltották ki, kard élére életől menekültek meg, betegségből ütöttek fel, háborúban lettek hősök ki, idegenek serejét oltották meg, asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. És azon mennünk, hogy ilyenek Isten embere, igaz? Hogy Isten embereinek ilyenné kell válnia. Hogy milyen nagyszerű fiának vagyunk, győzedelmes, diadalmas, minden nagyszerű sikerül minden benne. De vagyok megdicsőül, ezzel kell válnunk. De hogy folytatja? Azt mondja, hogy másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszényítések és megkorbácsolások próbáját állták ki. Sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardira hányták őket, nem ugyanazt, hanem mindig mást. Jók és keskék bőrében bújdostak nélkülözve, nyomorokba, gyötrödve azok, akikre nem volt méltó a világ, bolyontak pusztában és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal Istentől jó tanulságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számukra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. És ez azon benned most, hogy egy igazi hithős, aki látszik Isten dicsősége, az ilyen győzedelmes. Annak mindig minden sikerül, minden nagyszerű lesz, és ahova lép, ott mögötte a nyomába virágot mindenkinek hasonló, de nem így van. Van ilyen is. De ott a másik felsorolás, ami nagyon brutálisnak hangzik. És mégis azt mondja hozzá, hogy mert Isten valami különbről gondoskodott számukra. És azért akartam mondani az egészhez, hogy ne azt várd, hogy amikor te Istennek a nagy ember leszel, amikor te olyan ember leszel, aki Istennek az reménység birtokosa, meg a csatornája, meg a nagyszerű ember és a tanúja, és viszed majd hősként ezt, akkor majd mindig ez lesz belőle, mert nem lesz mindig ez. Lesz, amikor olyan nehézség lesz. A profiták átélték már azt, hogy milyen nehézséget éltek át. De akkor is lehet Istennek az ember. És hatozzak egy szemét ehhez hozzá. George Whitfield, ő egy amerikai lelkész volt, és az angliai ébredés egyik első embere volt 18. században. És ő úgy volt egész igazán, hogy onnan indult, hogy volt egy belső válsága. Egy ilyen nagy fájdalom számára, hogy azt érezte, hogy bűnös, és keresse ebből a kiutat. És aztán volt egy olyan megértése, hogy Isten szent, és ezért neki szenté kell válnia. Csak hát ez nem megy olyan könnyen. Nem tudom, ezeken már sikerült, nyugodtan szóljon majd. De hogy rájött végül, és átélte azt, hogy úgy fogalmazott, hogy Isten élete bennem. És megértette azt, hogy amire törekednie kell, az, hogy Isten élete bennem. Nem arra, hogy ő nagyszerű legyen. Nem arra, hogy minden sikerüljön neki. Hanem, hogy Isten élete ő benne megjelenjen. És igazából akkor tudsz a reménység embere lenni, amikor ez megvalósul. Amikor Istennek az életem terve feled, az benned meg lesz. És ez lesz egyfajta, mondjuk egy külső mennyi erő. Szent Ágoston és Augustinus is, vagy egy csomó más ember is megélte mindezt. És elérj minket ő is. Isten arra hívott el minket, hogy hittel benegyük az élő reménységgel álljunk meg, és ezekkel nyerünk Krisztusnak embereket. És nem abból élünk, amit megtapasztaltunk magunktól. Nem abból élünk, és nem alapozunk, ami minek vagyunk, hanem abból, hogy ő mit tesz bennünk. Hogy ő milyen módon használ minket. Abból a reménységből, amit Krisztus tett és mondott. Ez a mi alapunk. És nem azért reménykedünk, mert mi valamire képesek vagyunk magunktól, hanem mert tudjuk, hogy Krisztus képes mindenre. Hogy egyedül ő képes mindenre. És ezért megyünk előre, nem másért. Ez hajt minket. És ahogyan ezt tesszük, Isten lelke gyönyörködik bennünk. Isten lelke gyönyörködik benned is. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók az a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett virág sóvárokban várja az Isten fiának megjelenését. És ez az ő szándéka, hogy ez legyen látható. Hogy ez váljon valósággá. És micsoda egy kontraszt ez, akközött, ahogyan mi sokszor tekintünk önmagunkra, ahogy mi tekintünk a gyülekezetre, ahogy mi tekintünk a lehetőségeinkre. Nekül a kontraszt van Istennek a látószöge, vagy látásmódja, meg a mi látásmódunk között. És igazából, hogyha meghátrálunk, akkor nem hitben megyünk előre. Akkor ez egy ilyen szűkítő csatorna. De Isten arra hív minket, mint gyülekezetet, hogy legyünk a világ reménysége. És hadd hívlak most erre, jó? Hogy ízleges ezt a mondatot. Hogy gyülekezet és benne te a világ reménysége vagy. És szeretnék néhány percet arra szánni, hogy beszélgess erről Istenről. Hogy emlézz ezt a mondatot, nyugodtan mondd el magadnak többször is. tudod, nehéz így kérdezni, hogy én vagyok a világemészség, ez ilyen kis önszuggesztióan hathat. De hogy ki tudod, de ki mered ezt mondani önmagadnak. De arra bátorítom, hogy használd ezt az időt, hogy beszélgess erről Istennel. Mondd neki akár azt, hogy Uram, bennem félelem van a kapcsán. Vagy éppen értetlenség van bennem, vagy büszkeség, vagy bármi, tök mindegy. Csak mondd el Istennek, és beszélgess vele erről, hogy hogyan érzel. Lehet szigorúan őszinte Istennek, hogy nem fogjuk számunk kérni rajtad. Csak beszélgess vele arról, hogy te mit gondolsz, és hogyan érzel e kapcsán. Hogy Isten beléd plantált ezt a reménységet, és téged akar használni a világ reménységének. Aztán a végén adj hálát neki ezért, hogy ő így tekint rád. És majd pár perc után lezárom én is hangos imádsággal. Uram, ha arra gondolok, hogy milyen te nagyszerű embered, és hogyan a társadalomban, akkor hát akkor nagyon más kép van előttem, hogy olyan boldogan és felhőtlenül megy be a gyülekezetbe, aztán megy ki onnan, meg onnan barátai társai, munkatársai körül, meg között is. És hát nagyon nem olyannak látom magam Istenembe. De akkor azon bennem, hogy vagy túl bátor, vagy inkább botor volt az a döntés, hogy miket akarsz használni a legelmiségének is. De mégis úgy láttad jónak ezt. És ha nem akarok kétkedni abban, ahogy te döntöttél. És nem akarok annak a hátráltatója lenni, hogy ez így legyen, hanem segíts utam abban, hogy tudjunk úgy itt állni most előtted, hogy elhisszük azt, hogy te a világelmiségévé teszel minket. Hogy hisszük, és tudjuk, és tapasztaljuk ezt. És most segítsünk abban, hogy ennek legyünk a tudatában annak, hogy ennek a birtokosai vagyunk, hogy fogjuk fel, értsük meg azt, hogy mekkora az a fajta reménység, amit mi, nem nekünk adtál. És most segítsünk abban, hogy ne legyen ilyen kis szűkület bennünk, ami gátolja azt, hogy a reménységek kiáradjon a társadalomba általunk. És köszönöm arra azt, hogy te minket abban használsz, hogy emberek hallják ezt, hogy találkoznak te veled. És bár Uram, nem látjuk magunkban ezt a potenciált, de köszönjük azt a bizalmat, hogy te látod, és az a dicsőség az egyinkább kifejlődé bennünk. És bár nagyon kicsinek látjuk még ezt, de te már látod azt, hogy mivel fog válni. És Uram, segítsünk abban, hogy ne szégyent hozzunk rá, hogy ne lessünk, és hozzunk bennünk az a félelem, hogy mi lesz, hogyha leesett, mi lesz, hogyha valamit rosszul teszek, mi lesz, hogyha megszégyenítel téged. Nem segítségünk abban, hogy rád nézzünk, hogy ne ettől féljünk, hanem abban reménykedjünk, hogy te ott vagy velünk, hogy te fontosan szólsz hozzánk, kommunikálsz velünk, hogy te munkálat ki ez bennünk a lelked által. Köszönöm azt, hogy nem magunktól kell tennünk, hanem te lehet az a nap, amit túl vagyunk minket. És nem segíts abban, hogy ne okozunk napfogyakozást, ne tükörünk el téged sohasem. Hanem lehessünk a reménység emberei, lehessünk annak az emberei, akik keresztül te láthatóvá leszel. És Uram, köszönöm neked ezt a hatalmas bizalmat, hogy kész voltál ránk bízni a béketeti szolgálatát. Amen. És csak egy gondolat még a végére. Gondolom láthatok olimpiát, meg hogy hogyan kezdődik az egész. Hatalmas ilyen 3-4 órás parádét csinálna belőle. Nekem van egy dolog, ami nagyon tetszik benne mindig, az a bevonulás, amikor a különböző nemzetek bevonulnak. És mindig azon megy a verseny, hogy ki lehet a zászlóhordozó. Ki viheti a magyar zászlót. És hadd bátorítsalak arra, hogy amikor kimész majd innen, és nem kell igazán elmenni, akkor majd kimész innen, akkor legyen benned az, hogy te úgy tudsz innen kimenni, hogy te vagy Isten zászlának a hordozója. Hogy rád bízta mindezt.